A magyar tenger tengernyi kihívással küzd. Mi lesz a Balatonnal? Ez a témánk az Arénában. Köszöntöm a hallgatókat, Herceg Zsolt vagyok. Vendégünk Vasas Gábor, professzor, a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója. A műsort felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat.
Magam is tapasztaltam, és számos videófelvételen is látszik, hogy felhőkben lepik el a Balaton partját az árvaszúnyogok. Mi okozza ezt az elképesztő rajzást?
Igen, azt kell mondjam, hogy a Balatonon ebben az évben az árvaszúnyog az mindent vitt, és hogy pontos választ adjak, illetve ki részletezzem a problémát, ugorjunk egy kicsit az előző évre. Ugyanis tavaly évben nyár végén tapasztaltunk egy olyat, hogy a Balatonnak a keleti medencéje egy picit algásabb volt, mint a szokásos. Mindezek mellett, az algásodás mellett egyéb időjárási viszonyok is kedveztek ahhoz, hogy az éppen akkor aktuális árvaszúnyog rajzás során, az akkor mérsékelt közepes szintű árvaszúnyog rajzás során alapvetően jól sikerüljön az akkori szaporulat, és olyan mennyiségű petét, majd későbbiekben lárvákat lehetett látni, illetve tapasztaltunk, kutattunk, megfigyeltünk a tóban, amely már egyébként előrevetítette a következő évet. Egyébként, ahogy ezt észrevettük az ősz folyamán, majd a későbbiekben kora tavasszal egyébként jeleztük és a médiában is megjelentünk, hogy a kutatóintézetünk felhívja a figyelmet, hogy rég nem látott árvaszúnyog rajzás várható a Balatonon. Ráadásul a keleti medencében is ez azért érdekes, mert a keleti medence a legkevésbé szokott hozzá ehhez a jelenséghez. A nyugati medencénél, ahol egyébként egy kicsivel fokozottabb az algásodás, néhány esetben jóval fokozottabb az algásodás, ott egyébként magát a jelenséget ismerik, de azt kell mondjam, hogy ami ebben az évben volt a keleti medence területén, illetve a partmenti részében, az bizony az árvaszúnyog rajzás szempontjából kimagasló volt. Tartjuk továbbra is azt, amit elmondtunk, hogy az elmúlt 30 év legnagyobb árvaszúnyog rajzása. Azt kell mondjam, hogy 30-35-40 évvel ezelőtt ez a jelenség azért ismert volt, de most volt egy-két körülmény, ahogy említettem, hogy ez talán most még fokozottabbnak tűnik. Nem csak azért, mert a keleti medencében nem szoktak hozzá ehhez a rajzáshoz, hanem egész egyszerűen időjárási viszonyok voltak ebben az évben is, nem feltétlenül megszokottak, amelyek késleltették a rajzást, és alapvetően olyan szakaszossá tették, hogy tulajdonképpen egész nyáron bekövetkezett ez a rajzás, sőt azt kell mondjam, ez kifejezetten ritka, az első, illetve a második generációnak a rajzása összeért, és tulajdonképpen egy folyamatos rajzást figyelhetünk meg a Balatonnál. Miért volt ez fokozott, miért volt ez szinte hihetetlen? Az az igazság, hogy azt prognosztizáltuk, hogy a keleti medencét fogja érinteni, és a keleti medencének a városait leginkább, hiszen a rajzú árvaszúnyogok előszeretettel mennek napnyugta után a különböző fények irányában, ez leginkább a nagyvárosok felől várható. De ebben az évben egy picivel fokozottabb volt az északi folyamatos áramlat, nem feltétlenül erős szél, ami gyakorlatilag napnyugta után jellemezte a keleti medencét, és ennek következtében leginkább a déli part fele, leginkább Siófok fele sodorta azt az árvaszúnyog tömeget. Mindenki azt gondolja, hogy ezek a repülőjószágok nagyon jól repülnek, nem tudnak jól repülni, egyáltalán nem tudnak jól repülni. Amikor ők kifejlődnek, tulajdonképpen más dolguk sincs, hogy a hím és a nőstény találkozzon és szaporodjanak. És alapvetően nem tudnak jól repülni, ezek az áramlatok sodorják oda, abba az irányba, valamint leginkább az erős fény, ahol ők úgy gondolják, hogy jól fogják magukat érezni. És ez bizony leginkább most Siófok volt, és Siófok kapott is belőle.
Nincs még vége?
Nincs még vége, de azért azt mondtam, hogy nagyon sok körülmény van, ami befolyásolja az árvaszúnyog rajzást. Az egyik nagyon fontos az a hőmérséklet. Tavasszal is azt mondtuk, hogy ha egy nagyon korai felmelegedés lesz, akkor tulajdonképpen lehet, hogy túl leszünk az árvaszúnyog rajzáson kora nyáron. Nem következett be, a május, most már nem csak ebben az évben, az elmúlt években kifejezetten megfigyelhető, hogy a szokásosnál hűvösebb volt. Később indult be az a felmelegedés, ami biztosította azt a 16-18, leginkább 20 fokot, ami elősegíti az árvaszúnyog rajzást, és lassan majd a Balaton kapcsán, így most nyár végén ősszel is közeledni fogunk visszafele a lévő irányba, 20 fok fele, és innentől kezdve a hőmérséklet kevésbé fogja fokozni egyébként ezt az árvaszúnyog rajzást, de azt kell mondjam, hogy utánpótlás az van, peték, lárvák az üledékbe találhatóak, teoretikusan előfordulhat, hogy még tulajdonképpen erősebb felmelegedés során akár még picit fokozódhat is az árvaszúnyog rajzás.
Utálatos látni, Balatonkenesén én is átéltem egy ilyen rohamot, de biológiai szempontból egyébként hasznos jószág az árvaszúnyog?
Igen, ez egy nagyon érdekes jelenség, és tudom, hogy erre mindenki problémaként tekint, legtöbben problémaként tekintenek, de mégis azt kell mondjam, hogy itt nem egy problémáról van szó, hanem egy tünetről. Árvaszúnyog rajzás azon kívül, hogyha a hőmérsékleti viszonyok kedveznek, illetve az időjárási viszonyok kedveznek, ezen kívül mindenképpen szükséges egy komoly szerves anyag mennyiség, ami a vízben található. Mi lehet ez a szerves anyag mennyiség? Vagy valamilyen fajta közvetlen szerves anyag, ami egyébként mi bejuttatunk a vízbe, akármilyen civilizációs tevékenység következtében, vagy pedig olyan tápanyagok, amelyek elősegítik például az algák elszaporodását, és alapvetően az algák, illetve az elhalt algatömeg szintén egy olyan szerves anyag terhelés lehet a víz számára, amely nagyon elősegíti az árvaszúnyog rajzást. Ahogy mondtam, ez egy tünet, és nézzük meg, hogy mennyire hasznosak ezek a jószágok. Bizony ezek a jószágok elfogyasztják ezeket a szerves anyagokat a kifejlődésük során. Egy teljes átalakulással kifejlődő rovarról van szó, petelárva, báb, majd pedig a kifejlett imágó, ahogy szokták mondani, a kifejlett árvaszúnyog, és a lárva állapotban ő előszeretettel fogyasztja a szerves anyagot. Nagyon komoly mennyiséget tud elfogyasztani, és miután elfogyasztotta a vízben ezt az nagy mennyiségű szerves anyagot, magába építve, kifejlődve, kirepül a vízből, és tulajdonképpen, ha úgy alakul, nagyon sokféle szenárió van, nagyon sokféle forgatókönyv, de hogyha alapvetően távozik a vízből és a víz partjáról, esetleg a Balaton közeléből, bizony nagyon komoly mennyiségű szerves anyagtömeget tud kivinni. Kalkulációink szerint ebben az évben megközelítőleg 10 000 tonnányi árvaszúnyog tömeg repült ki a vízből. Hogy ezt valaki megértse, ez egy rengeteg, ez egy hatalmas tömeg, szinte nem is tudjuk elképzelni. Alapvetően nagyon nehéz megmondani, hogy mennyi hal van a Balatonban, ez egy sokkal bonyolultabb és nehezebb kérdés, hogy erre válaszolni lehessen, de körülbelül nagyjából ilyen mennyiségű biomasszányi hal van a Balatonban, mint hogyha a teljes hal mennyiség repült volna ki a Balatonból, leginkább a keleti medencéből, és amennyiben ez a táplálékláncba beépül, vagy pedig esetleg távolabbi helyeken pusztulnak el és nem visszahullanak a Balatonba, nagyon komoly mennyiségű terheléstől tudja megszabadítani a Balatont. Azt kell mondjam, nem csak, hogy egyfajta probléma, és értem, hogy ez egy probléma, ezt ne is tagadjuk el. Mindenképpen egy tünet, itt bizony ludasak vagyunk, és nagyon fontos, hogy alapvetően a civilizáció és az emberi közösség nagyon fontos szerepet játszik, hogy ilyen árvaszúnyog rajzás bekövetkezhet. De azt kell mondjam, hogy valamilyen szinten ez egy megoldás is. Nem hagyjuk a tónak, illetve tettünk róla, nem hagyjuk a tónak, hogy ez a szerves anyag mennyiség másféleképpen távozzon a vízből. Mikor ez még nem volt körbebetonozva, nem ilyen mennyiségben volt lekövezve a Balaton partja, a régi dűnés, turzásos, fövenyes terület volt, akkor tulajdonképpen ezt a szerves anyag mennyiséget, a hullámzás, nagyon szeret a Balaton hullámozni és hullámozzon is, ez egy nagyon-nagyon fontos tulajdonsága a Balatonnak, ki tudta hordani egyébként ezt a mennyiséget, ezt a szerves anyag mennyiséget, megszabadult a víz tőle. Most már nem tud megszabadulni a víz tőle, most például ilyen formában tud megszabadulni, és azt kell mondjam, hogy nagyon súlyos problémát és nagyobb károkat okoznánk, hogyha valami nagyon durva beavatkozással megakadályoznánk egy ilyen árvaszúnyog rajzást.
Ha sok az árvaszúnyog, akkor legalább kevesebb az alga?
Nagyon-nagyon izgalmas kérdés, és azt szeretném elmondani, hogy bizony, ahogy visszaugrottam a tavalyi év ilyenkori időszakára, bizony a keleti medence jóval zöldebb volt, jóval algásabb volt, mi ezt úgy szoktuk mondani, a klorofil tartalom sokkal magasabb volt, mint most. És ez egy nagyon sok, és ez egy nagyon összetett kérdés, hogy az algásodás, de majd lehet, hogy beszélni is fogunk róla egy kicsit részletesebben, hogy hogyan alakul ki és mint alakul ki, de nagyon úgy néz ki, hogy ez az irdatlan mennyiségű árvaszúnyog kirajzása bizony rosszat semmiképpen nem tett az algásodásnak, és merem állítani, hogy tulajdonképpen az alga mennyiségnek a kisebb mennyisége kapcsolatban lehet az árvaszúnyog rajzással.
Egyébként az árvaszúnyog nem csíp és nem veszélyes az emberre, ugye?
Igen, ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy egyébként árvaszúnyog, a szúnyogról rögtön mindenkinek az jut eszébe, hogy csíp, és hogy fertőző, és hogy különböző betegségeket hordoz, mindez abszolút nem igaz az árvaszúnyogra. Küllemre nagyon emlékeztet a szúnyogra, de ez a faj, ami most rajzik igazán hatalmas nagy mennyiségben, ahogy mondtam is ezeket a számokat, ez egy zöldszínű Chironomus balatonicus, nagyon szép nevű árvaszúnyog, egyébként ezt innen írták le a Balatonból, kiderült, hogy nem csak itt él egyébként, hanem más különböző európai és a világ más tájékán lévő vízterekben is, nagyon emlékeztet a szúnyogra. Akik nem ismerték, meg voltak győződve, hogy ezek valamilyen vérszívó szúnyogjószágok, nem, szó sincs róla, az árvaszúnyog nem csíp, és nem okoz megbetegedést. De hát azt kell mondjam, és én is ezek közé tartozott, aki már tüdőzött le árvaszúnyogot, azt tudja, hogy azért tud kellemetlenséget okozni, és igen, azt is tudom, ezt mondjuk ki, mert én azt sem szeretem, amikor nem nézünk ezzel szembe, ez egy probléma, és bizony leginkább most a déli parton, északi part környék is, de nagyon érdekes időjárási jelenségek befolyásolták, itt is volt árvaszúnyog az északi parton, valamiért ott a rajzás sokkal magasabban, a légáramlatok ludasak ebben, illetve segítettek ezért. A déli parton bizony a partmenti szakaszokban hihetetlen mennyiségű és hihetetlen képek, videók készültek ebbe az évbe, és azt kell mondjam, igen, ez kellemetlen.
Viszont mindenféle fotók és bejelentések jelentek meg ezzel kapcsolatban a közösségi médiában, érdemes tisztelni, talán még az önök intézetének honlapján is olvastam, hogy sokan medúzáknak véltek valamiket, amik nem azok. Tehát akkor szerintem ezt most tisztázzuk. Vannak medúzák a Balatonban?
Igen. Nem csak, hogy a honlapunkon, hanem van nekünk egy Facebook oldalunk, a Balaton Science, és fel is hívom erre a figyelmet. Nagyon szeretünk ott érdekes ügyekkel, érdekes dolgokkal megnyilvánulni a Balaton kapcsán, kifejezetten tudományos alapon, kifejezetten olyan ügyekben, amelyeket úgy gondoljuk, hogy érdekli a társadalmat, és mi írtuk le, mert hozzánk nagyon sok, azt tudom mondani, és nagyon szépen köszönjük, nagyon izgalmas, érdekes bejelentések jönnek, és köszönöm szépen a udvarias és megfelelő megkereséseket ezzel kapcsolatban. Egyre többen kerestek meg minket, hogy medúza, medúza, és egyre több medúza. Nem tudnám kizárni, hogy nincs édesvízi medúza a Balatonban, de nem valószínű, hogy van. Általában viszonylag hűvösebb, mélyebb bányatavakban Magyarországon található. A Balatonra vagy azt tudom mondani, hogy nincs, vagy pedig nem jellemző, de bizony medúza-szerű lényeket egyre többen és többen jelentettek be. És nagyon szépen köszönöm, volt olyan megkeresés, aki gyakorlatilag, mikor felvettük a kapcsolatot, gyorsan mintát is vett, mi is vettünk egyébként mintát, és az az igazság, hogy küllemre, első ránézésre teljesen valid és teljesen jogos megközelítés volt, hogy itt valami medúza vagy medúza-szerű élőlényről van szó, élő lényekről, mert tömegesen jelentek meg. Bizony, ez az élőlény, ez nem medúza, hanem ez is az árvaszúnyoghoz köthető, hiszen, ahogy említettem, a második generáció kifejlődéséhez egy szaporulat, illetve egy lepetézés szükséges, és a nőstény árvaszúnyogok úgynevezett tojáscsomókba helyezik el a petéiket. Ez egy ilyen nyálkás burokba történik, ezek a pici apró jószágok olyan tojáscsomókat helyeznek a vízbe, illetve a víz alá, amelyek megduzzadnak. És az az igazság, hogy több kutatót is megdöbbentett, és jó néhányan azért nagyokat néztünk, hogy itt bizony 5-8-10 centis ilyen képletek voltak, amelyek abszolút medúzára emlékeztettek, és nagy mennyiségben fordultak elő. Ez bizony már ott július közepén, július végén azért elő sejtette azt, hogy az egy dolog, hogy mi az előső generációról azt beszéltük, hogy nagyon sokan lesznek. Sejthető volt, hogy bizony közeleg a következő generáció, és ezekben a nyálkaburokokban fejlődik ki először a lárva, majd kiszabadulva az üledékbe kerül, és ott nagyon gondos, nagyon érdekes tevékenységet folytatva, szerves anyagot fogyasztva, és részben átszellőztetve az üledéket, szépen fejlődik, és utána, ahogy említettem, báb, majd pedig egy kiszabadulás, kirajzás figyelhető meg. Itt azért, hogy mondjam el, ez egy másik nagyon érdekes dolog, hogy amikor a bábból kifejlődik, illetve kiszáll az imágó, vagy pedig a kifejlett árvaszúnyog, akkor a víz felszínére érve neki át kell törni azt a felületi feszültséget, azt a hártyát, és erre egy speciális fehérjét termel egyébként ez a szervezet. Emiatt szokott habzani a víz, hullámzik, amikor az árvaszúnyog rajzás van. Nem csak azok a bábbőrök figyelhetők meg a víz felszínén, hanem alapvetően ennek a fehérjének köszönhetően történik ez a habzás. Akár lárvabőr, bábbőr, akár a medúza-szerű tojáscsomókról beszélünk, ártalmatlan képletekről és az egészségre abszolút nem ártalmas jelenségekről beszélünk.
Oké, medúza nincs a Balatonban, víz azonban igen, ha nem is túl sok. Az élővilág szempontjából kritikus volt idén nyáron a Balaton vízállása?
Nagyon szépen köszönöm a kérdést, és azt kell mondjam, hogy a Balaton kapcsán a legkomolyabb félreértés, és azt kell mondjam, hogy a sokkal több, mint félreértés, ami van, az a vízszint, illetve a vízszint játéka kapcsán van, és ez az állandó őrület, hogy mikor szárad ki a Balaton, szeretnék gyorsan megnyugtatni mindenkit, egészen pici a valószínűséges, sőt, szinte kizárom, hogy az elkövetkezendő években ki száradna a Balaton. A Balaton esetében az a helyzet, hogy egy természetes, sekély tóról beszélünk, amelyben, hogyha nagyobb mennyiségű csapadék esik, akkor annak a vízszintje megnő, és természetesen, mikor kevésbé esik a víz, erőteljesebb a párolgás, akkor lentebb megy a vízszintje. Ennek a víznek a játéka rettenetesen fontos egy olyan érzékeny tó esetében, mint a Balaton. Abban az évben, amikor sorra tűnnek el egymás után kisvizek az országba, kritikusnál kritikusabb vízszinteket jelentenek a Dunából, a Tiszából, és azt kell mondjam, hogy olyan vízfolyásokról, amelyeknél, hogyha esetleg nem lennének megfelelő gátak, megfelelő létesítmények, tulajdonképpen teljesen ki lennének száradva, ebben az esetben, ebben az időszakban arról beszélni, hogy a minimális vízszint eddig 70 centi volt, a Balaton esetében, és szokták mondani, hogy az optimális a 110, illetve most úgy határozták meg a 120. Szeretném mondani, hogy egy természetes víztér esetében nem az az optimális, hogy mit tartunk, és minél magasabb legyen ez a szint. A legoptimálisabb az, hogyha van egy víznek egy ilyen jellegű játéka. Természetesen nagyon furcsa ezt látni, főleg a nyári időszakban, hogy a víz valamikor lentebb van, visszahúzódik, de ezt centiméterről centiméterre, és ezt gyakorlatilag ilyen vészjósló előrejelzésekkel kommentálni, ezt nagyon nagy butaságnak tartom. Szeretném mondani, hogy 2002-ben, 12-ben, 13-ban jóval, de jóval lentebb volt a Balaton szintje. Azt szeretném mondani, hogy ebben az évben, hogy itt tart a Balaton, az nagyon, nagyon érdekes, azt kell mondjam, nincs annyira lent a vízszintje, mint ami asszály érte ezt az országot, és éri ezt az országot.
Ez minek köszönhető?
Igen, köszönöm szépen, ez is egy nagyon-nagyon jó kérdés. Itt azért nagyon sokan szokták a vízügyi ágazatot szidni, hát azt kell mondjam, hogy igen, a különböző zöld megközelítések is nagyon nem szeretik azokat a mesterséges beavatkozásokat, amelyeket történnek a víznél. Én a vizeknél, természetes vizeinknél azt kell mondanom, hogy a megfelelő időszakban, akár például legyen ez egy őszi, téli, vagy pedig egy koratavaszi időszak, én azt tudom mondani, hogy igen, és tulajdonképpen indokolt egy megfelelő magas szintnek a beállítása. A Balatonnál ez viszonylag könnyen bekövetkezhet, ha van elég csapadék, mert a tónak az elfolyása biztosított, a hozzáfolyása már egyáltalán nem. Alapvetően a csapadék viszonyoknak és az időjárási viszonyoknak a kezében vagyunk, de azt kell mondjam, hogy ez nagyon fontos, és hát ez egy nagyon hosszú beszélgetés lenne, hogyha végigmentünk, hogy az ország különböző területein miért még jobban asszályosabb, mint a másik, de azt kell mondjam, hogy a Balaton vízgyűjtője, ugye azt szokás mondani, hogy a Balatonnak a felülete megközelíti a 600 négyzetkilométert, és a vízgyűjtője megközelíti a 6000 négyzetkilométert, alapvetően az erre hulló csapadék mennyisége nagyon meghatározza. Ez a tájéka az országnak, nem azt mondom, hogy nem asszályos, ez valami borzasztó, ami ebben az évben van, és az elmúlt években is attól tartok, hogy az elkövetkező időszakban lesz, de nem ez a legkritikusabb része az országnak, tehát ott egyébként pont az egyik legfőbb befolyó egyébként az Zala, és annak a vízgyűjtője esetében az odahulló csapadéknak a mennyisége fontos. Nem állunk olyan rettenetesen rosszul, szó sincs róla, hogy jól állnánk. Szörnyű viszonyok vannak egyébként a különböző Magyarországot érintő vízgyűjtőket érintve, és ez egyébként igaz a Balatonra is, és itt azért említsük meg, hogy ez egy igazán magyar, ez egy igazán a mi vízünk a Balaton, mert nagyon sok víztér esetében mondhatjuk el, hogy nagyon sok esetben valamilyen másik szomszédos országnak a viszonyai határozzák meg a mennyiségi és a minőségi viszonyokat, a Balaton esetében nem. Balaton esetében tulajdonképpen egy olyan zárt rendszerről beszélünk, hogy maga a vízgyűjtője is ide az országhatáron belülre esik. Az egy másik dolog, hogy az elfolyás kapcsán a Duna vízgyűjtőhöz egy kicsit hozzákapcsoltuk, és ez különböző jövevényfajoknak egyébként kedvezett az elmúlt 100-150 évben, de összességében azt kell mondjam, hogy ez a Balaton jó értelembe és rossz értelembe is, ez a mi ügyünk, nekünk kell foglalkozni, ez egyébként ránk tartozik.
A Balatonnal kapcsolatos feladatok, problémák, kihívások más mondjuk európai nagy tavakkal összevethetők, összehasonlíthatók?
Összehasonlíthatók, sőt azt kell mondjam, hogy a sornak a legelejére tenném, nem csak azért, mert a mi országunkban található, nem csak azért, mert egy csodálatos és alapvetően a szívünkhöz nagyon közel álló víztérről van szó, hanem itt egy sekélytóról van szó. Általában, hogy egy tóról beszélünk, nagyon sok esetben, Európában is, általában olyan alpesi tavakra gondolnak, amely igazán mély tó. Több tíz, vagy akár több száz méteres mélységgel rendelkezik. A Balaton esetében ez nem így van. A Balaton ez egy sekétó, átlagos 3,5 méteres mélységgel, a legmélyebb pontja szokták mondani 11-12 méter környékén van a Tihanyi kútnál, de alapvetően ez egy nagyon érzékeny dolog, egy nagyon érzékeny entitás. Ha ezt leképezzük a Balatont egy ilyen 10-15 centiméteres lapocskára, akkor, ahogy már ki is mondtam, ennek a vékonysága mint egy lap olyan vékony, annyira sekély. Nagyon könnyen meleg, nagyon könnyen hűl le, nagyon könnyen, hogyha párolog, és nagyon fontos lett volna folytassam még azért, hogy minek köszönhető egyébként az, hogy a Balatonnak a szintje ugyan lentebb van, de a párolgási viszonyok nagyon-nagyon meghatározzák egyébként magát a tónak a jellegét, illetve a vízszintjét, de fontos mondani, hogy nem összekeverendő a víz minőségével. Összehasonlítva és visszatérve a kérdésre a különböző európai vagy a világ nagy tavaira, azt kell mondjam, hogy ugyanazok a problémák, azok itt előfordulnak, nagyon sok esetben sokkal fokozottabb mértékben. Hozok gyorsan rögtön egy példát. Magyarországon van egyébként még sekélyebb tó, mint a Balaton, és nagyon sokan szeretik, például a Velencei tó. Ez például nagyon sokban hasonlít, nagyon sok mindenben nem a Balatonhoz, ő bizony még érzékenyebb. Emlékezünk, egy-két évvel hamarabb jelezte olyasmi jellegű problémákat, mint amit a Balatonnál megfigyelhetünk. Bizony a sekélytavak nagyon sok esetben sokkal érzékenyebbek. Igen, ugyanezeket a nagyon fontos ügyeket mutatja a Balaton, foglalkoznunk kell ezekkel a kérdésekkel, akár a víz mennyiségi viszonyai, akár a víz minőségi viszonyai, és ezen belül a víz minőségi viszonyain belül a különböző élőlény közösségeknek a helyzete. Mert ezen élőlény közösségeknek a helyzete is talán ez a legfontosabb, amit nagyon szeretném felhívni, nem csak a társadalom, hanem a döntéshozók figyelmét. Ezen élőlény közösségnek a miensége, minősége, mennyiségi és minőségi viszonyai nagyon meghatározzák, hogy egy víztér mennyire tud ellenálló lenni. Milyen immunrendszere van a különböző hatásokkal szemben. Minél jobban természetközelibb egy ilyen víz, és azt kell mondjam, a Balaton esetében már nagyon messze vagyunk attól, azt kell mondjam, hogy természetes víz, természetközeli, de egészen természetesnek nem mondanám, minél természetesebb, minél összetettebb, diverzebb közösség sokkal nagyobb ellenálló képességgel tud rendelkezni ezekkel az ügyekkel szembe. Azt kell mondjam, hogy hosszabb távon az emberiség nagyon sokat gondol magáról, kevesek vagyunk, akár kővel, betonnal, kotrógéppel, hogy ezeket rendbe tegyük, amely ügyek jönnek, és amilyen szélsőséges időjárási viszonyokkal kell, hogy szembenézzünk, bizony itt nagyon sok esetben támaszkodnunk kell erre a, nem szeretik az ökológusok ezt a szót, de legalább hát, ha többen megértik, ezekre a természet adta gyönyörű biomérnök tevékenységekre, amelyet az élőlények képesek biztosítani egyébként a víztér számára és ezen keresztül számunkra. Tehát az élővilágnak a sokfélesége rettenetesen fontos, és akár, hogyha lesz idő, beszéljünk majd arról, hogy itt ez a diverzitás hol található meg például a Balatonnál. Tehát nem akarok én kérdezni természetesen.
Kérdezek én még pedig arról, amit ön is érintett, hogy sok úgynevezett invazív faj, sok, hát majd megmondja ön, hogy sok-e, jelenik meg akár növényből, de főleg állatból különböző fajok a Balatonban. Ezekkel van nagyon nagy baj? Mert azt mondta, hogy változatos legyen a tó élővilága, de hát nem mindegy, hogy milyen fajok teszik azt változatossá, ugye?
Igen, és hát alapvetően azt kell mondjam, hogy ha az invazív fajokkal együtt ugyanolyan változatos maradhatna egy víztér, akkor nem lenne velük olyan nagyon-nagyon nagy baj, de van azért velük mindenféleképpen. Az a nagy baj az invazív fajokkal nagyon sok esetben, hogy ők is képesek ugyanígy egy adott diverzitási, sokféleségi viszonyokat nagyon komolyan tönkretenni. A legnagyobb baj ezekkel az invazív fajokkal az, hogy ezek máshonnan kerülnek be, vagy emberi segítségével, vagy nem ember segítségével, vagy rá segítünk, vagy nem segítünk rá, vagy maga a klímaváltozás, és ez most az egyik legnagyobb probléma, segít rá, mert esetleg melegebb van, mert olyan viszonyok vannak, ami esetleg tőlünk délebbre volt szokásosabb az elmúlt időszakban. Megjelenik egy olyan faj, amely fajnak egyébként a fogyasztója, vagy a parazitája, vagy az ellensége nem jön vele együtt. Ennek következtében nem csak, hogy megjelenik, nem csak, hogy esetleg olyan tulajdonságokkal rendelkezik, hogy sokkal jobban bírja már ezt a környezetet, mert ugye közben melegedett esetleg ez a élőhely, és az, aki itt volt, az már kevésbé érzi jól magát, ellensége sincsen, és hatalmas, nagyon nagy mértékben tud tömegesen megjelenni. Ez nem mindig igaz, és nagyon sokszor keverjük egyébként. Nagyon sokan úgy gondoljuk, hogy ha valakivel valami bajunk van, valamelyik élőlény csoporttal, vagy azért, mert sokan vannak, hogy az invazív, ezennél egy bonyolultabb ügy, a nem őshonos fajokat nevezzük invazívnak, amelyek aztán tömegesen elszaporodnak, és problémát okozhatnak. És rögtön hozok példát, például nem tudom, észrevették-e sokan, hogy a Balaton esetében az elmúlt években a kövezés olyan szeplős lett, olyan pöttyös lett. Szerintem nem vették észre sokan, pedig az elmúlt pár évben egy bödöncsiga tulajdonképpen hihetetlen módon és gyorsan bekolonizált az egész Balatont és elterjedt. Nem hiszem, hogy sokan észrevették, de mégis egy jelenség, ő is egy olyan faj volt, amit most nagyon jól érzi magát és elterjedt. Ugyanakkor sokkal jobban észrevettük például azt a vándorkagylót, amely jóval régebben jelent meg, és hoztuk be valószínűleg a Sió csatornán keresztül, és tömegesen elszaporodott, ha más nem azért, mert megvágta a lábunkat, és ezt mind a mai napig ismerjük, ezt a jelenséget. Hogy milyen összetett és milyen gyakori az invazív fajok megjelenése, már azt a bizonyos vándorkagylót vagy drejszéna fajt egy másik kagylófaj már leváltotta, egy még sikeresebb invazív faj, a kvagakagyló, amely most egyébként éppen ugyanígy gradál és egyre nagyobb mértékben szaporodik el a Balatonban, és őnek például rengeteg kevésbé kellemetlen tulajdonsága mellett van olyan tulajdonság, hogy egész jól szűr, és egész jól tud egyébként kivenni néhány olyan komponenst a vízből, amelynek egyébként akár örülhetünk is. De mielőtt itt elkezdeném dicsérgetni az invazív fajokat, szeretném elmondani, hogy nagyon sok bajunk volt, és nagyon sok bajunk lesz is. Algákat, különböző hínárfajokat, állatokat egyaránt ismerünk, amelyek az invazív megjelenésükkel nagyon komoly problémát tudnak okozni. Beszélünk majd valószínűleg az algásodásról, például a 70-es években, amikor ezt szokás mondani, hogy egy trópusi, szubtrópusi eredetű faj, akkor ilyen nagyon szépnek nevezték cilindros Spermopsis raciborski nevezetű cianobaktérium vagy kékalga, ami megjelent, és bizony az ő megjelenésével tömegesen tudott elszaporodni ebbe a sekély tóba, amely egész jól felmelegedett és olyan viszonyokat teremtett a faj számára. Leginkább miatta volt olyan algás a víz a 70-es, 80-as években, sőt a 90-es évek elején. De hogy itt is mondjam, hogy micsoda menetek zajlanak, akár csak a Balatonban, illetve a különböző természetes élőhelyeken, nagyon sokan szokták kérdezni, hogy de mi történt 2019-ben, amikor ilyen váratlanul volt egy algavirágzás a nyugati medencében, miért nem tudjuk a választ. Vannak olyan kérdések, amelyekre persze nem tudjuk a választ ennek mentén, de nagyon fontos, hogy ott is bizony egy olyan jövevényfajról van szó, ráadásul egy olyan fecskemoszatról, mindig olyan büszkén beszéltünk algászok arról, hogy a Balatonnak van egy balatoni fecskemoszat nevezetű faja, de megjelent ennek egy nagyon közeli rokona, Ceratium furcoidesnek nevezik, nem annyira fontos a latin neve, egy másik fecskemoszat, ami egyébként az invazívságával és tulajdonságaival gyakorlatilag söpörni tudott, és nagyon nagy mértékben tudott elszaporodni. Azóta is köszöni szépen, a nyugati medencében nagyon jól érzi magát, és a nyári időszakban nem feltétlenül a kékalgák és cianobaktériumok okozzák az algavirágzást, illetve a tömeges megjelenést, hanem leginkább ez a faj mind a mai napig. Azért a kékalgák megvannak, jól vannak, ami miatt emlegettem egyébként a keleti medencében, érdekes módon itt viszont megjelentek az elmúlt egy-két évben egy picit fokozottabb mértékben a kékalgák és cianobaktériumok.
Algásodás a Balatonban. Milyen algák, hol, miért, milyen hatással?
Igen, már a kérdésbe is érzem azt a vádat, ami ezt a csoportot éri, hogy ezek a szörnyű algák. Én rögtön szeretném elmondani, hogy az algák rettenetesen fontos szerepet játszanak, nem csak a víz élőhelye szempontjából, fennmaradása szempontjából, hanem a mi fennmaradásunk szempontjából, az emberiség fennmaradása szempontjából. Alapvetően az éltető oxigénnek közel, vagy néhány esetben több, mint a felét ők termelik. Tehát alapvetően egy nagyon fontos, nagyon hasznos részben a táplálékláncnak a tagja, és azzal, hogy ők képesek a napfény energiáját hasznosítani, szerves anyagot felépíteni, beszéltünk egy pár szót ezekről az anyagokról, az árvaszúnyograjzás kapcsán. Van a vízbontás kapcsán egy olyan melléktermük, amit oxigénnek hívnak, és ezt azért tudjuk nagyon jó, hogy mennyire fontos számunkra. Alapvetően az, hogy egy vízben algák élnek, egy természetes vagy természetközeli vízben algák élnek, az nagyon jó, és nagyon fontos, és nagyon hasznos, sőt, nagyon fontos, hogy ők is megfelelő sokféleséggel rendelkezzenek. Egyébként maga az alga csoport, és ezt nagyon hosszan lehetne taglalni, mert nagyon sok érdekes tulajdonságuk van, nagyon sokfélék lehetnek. Egészen pici, apró, és azt szoktuk mondani, ezek parányi élőlények, amelyeket csak mikroszkóppal lehet látni, de nagyon halkan megjegyzem, ismerünk olyan algákat, amelyek több száz méteres nagyságúak. Ezek egyébként édesvizekben nem vagy nem annyira élnek, leginkább tengerekben, óceánokban. Ettől függetlenül azért nem szeretném azt a kérdést félretenni, hogy ahogy mondtam, a sekélytó az egy érzékeny víztér. Az algák is képesek egyébként nagyon érzékenyen reagálni bizonyos hatásokra, behatásokra. Vannak egyes algák, amelyeknek a száma visszaszorul, nagyon jó jelző indikátor élőlények, és bizony azt kell mondjam, hogy bizonyos körülmények között egyes fajaik képesek tömegesen elszaporodni. Azt mondtam, hogy parányiak, azt mondtam, hogy a mikroszkópban látható mikroszkópikus élőlények, de bizony, amikor minden kedves számukra, akkor alapvetően úgy el tudnak szaporodni, hogy látható mennyiségben figyelhetjük meg ezeket a parányi jószágokat, és attól függően, hogy melyik algafaj szaporodott el, ez a látható mennyiség néhány esetben úgy tűnik fel a vízen, mintha az egész vízbe zöld festéket öntöttek volna, néhány esetben a víz felszínén centiméter, vagy ennél sokkal durvább, több méteres nagyságrendben is megjelenhetnek, bármennyire furcsa, és nem tévesztettem el ezt a szót, a víz felszínén, és ez a tömeges megjelenés bizony szintén problémát okoz. Édesvizek, de egyébként tengervizek, sósvizek, brakvizek kapcsán is bizony van egy-két olyan jelenség, amelyet nagyon észre tudunk venni. Ugye az egyik az ilyen az árvaszúnyog rajzás volt, és a tömeges algásodás, a tömeges alga viszonyok azokat, amelyeket nem szeretjük. Nem jó és nem menő belemenni egy ilyen zöld-zöldes vízbe, sőt esetleg olyan egyéb körülményeket tudnak produkálni ezek az algák egyes fajaik, amelyek abszolút kedvezőtlenek. Például olyan kellemetlen szag- és ízanyagokat tudnak termelni, amely egyáltalán nem jó. Az a helyzet, hogy az algák, ahogy említettem, viszonylag azért érzékeny élőlények, ezek egyébként össze tudnak omlani, ezek a nagy mennyiségű algatömegek, és kellemetlen lebontások során a szaguk sem lesz jó. És bizony vannak olyan fajok, amelyek kellemetlennél erőteljesebb mérgező anyagcserek terméket tudnak termelni, algatoxinokat, és amikor ezek megjelennek, ezek aztán igazán problémásak lehetnek. És az algákon belül is, ebből egyébként nem akarok most nagyon belemenni, mert a hallgatóságot nem feltétlenül érdekli, de az algákhoz nyugodtan sorolhatjuk azokat a cianobaktériumokat, amelyek nem eukarióták, de ugyanolyan növényszerű, algaszerű, eukariótára emlékeztető prokarióta fajok, amelyek között ismerünk olyat, ami egyébként így el tud szaporodni. Leginkább a Balatonban egyébként az algavirágzásokért nagyon sok esetben ők felelősek, bár már éppen említettem egy olyan fajt is, ami nem kék alga. És ezek, mikor tömegesen elszaporodnak, a kékalgák esetében az ő sejtfalanyaguk irritáló is lehet egyébként például a fürdőzők számára, és nem mindenki számára, de kiütéseket okozhat. Rögtön szeretném mondani, mert ez mindig előfordul, hogy belement a Balatonba, és az algától kiütést kapott, a Balatonra napjainkban azért bármilyen fura, amit mondok, nem jellemző az irdatlan erőteljes algavirágzás megjelenése, ami például a 70-es, 80-as, 90-es évek elején volt. Ebben az évben is volt egy komolyan észrevehető algásodás, de az egyébként leginkább annak volt köszönhető, hogy az egy olyan faj szaporodott el. Ez kora nyáron volt, és egy hétvégéig tartott, bármilyen fura, nem volt olyan nagyon nagy mennyiség a vízben, de ő egy olyan faj volt, ami képes volt feljönni a víz tetejére, és az éppen aktuális időjárási körülmények kedveztek annak, hogy ki tudtak sodródni a partra, és nagy mennyiségben találkoztuk velük. Nem volt olyan nagyon komoly és nagyon erőteljes az algásodás. Egy picit itt menjünk végig, mert nagyon-nagyon fontos, amíg a 20. század elején abszolút szokatlan volt ez a jelenség. Kifejezetten ritka, lokális, úgy írták le, hogy alga virágzást figyeltünk meg, ami kifejezetten egy ritka jelenség volt a régebbi időszakban a természetes vízterek esetében. A 20. század közepétől kezdve egyre drasztikusabb és egyre nagyobb mértékben jelentkeztek. A világ minden tájékán, de Magyarországon is. Minek volt ez köszönhető? Az intenzív műtrágya használat, amire azt gondoljuk, hogy csak a termeszteni kívánt növényeket fogja serkenteni. Ezeknek csak egy része épül be ezekbe a növényekbe. A csapadék következtében, a csapadék segítségével nagyon gyakran felszín alatti és felszín vizeinkbe kerülnek, amelyek ilyen növények, vagy pedig növényszerű, fotoszintézist folytató szervezetek elszaporodását idézik elő, például az algáknak az elszaporodását. 60-as évektől kezdődően először volt egy nagyon komoly keszthelyi medencés algavirágzás, utána pedig az egész tóra jellemző, azt kell mondjam, vannak figyelmeztető jelek manapság is, de olyan intenzív algásodás, mint a 70-es, 80-as, 90-es években volt, az nincs. Bár vannak figyelmeztető jelek, mert nagyon úgy néz ki, hogy kezdenek visszatérni ezek a jellegű alga elszaporodások, bár nagyon fura, hogy egy nagyon picit úgy néz ki, nem is picit, ez egy nagyon komoly kihívás, más dolog az, ami vezérli ezeket az alga virágzásokat, más dolog indikálja, tápanyag az kell, ha van a vízben, az baj, illetve az algának az nagyon jó is tud szaporodni. Jelenleg nagyon úgy néz ki, hogy ez a hektikus időjárási körülményeknek a sokassága, a különböző klimaktikus változások, megváltozások nagyon kedveznek egyes fajoknak. És ennek következtében nem csak a faj elszaporodásában, a vízben is vannak olyan viszonyok, például az üledékben, vagy lehetnek olyan viszonyok, amelyek kedveznek az algásodásnak. És rögtön, hogy mennyire bonyolult a limnológia, mennyire érdekes és izgalmas és szép tudományág, bizony akár a víznek a mennyiségi viszonyai is befolyásolhatják, hogy egy üledékben mi történik, és jelenleg úgy néz ki, hogy az üledékben zajló folyamatok nagyon fontosak lehetnek az ilyen algavirágzás szempontjából.
El is jutottunk a kotráshoz, most éppen újraindul, ez egy miniszteri bejelentés volt. Az élővilág szempontjából a kotrás egyensúlyt tud teremteni a Balatonban, ha jól csinálják?
Nagyon gyakori, csak ezt az egy dolgot szeretném tisztázni, mert ez egy nagyon fontos dolog. Mindenki beszél arról, hogy megbomlik az egyensúly. Mi történik a Balatonnal? Megbomlott az egyensúly. Mi van itt az árvaszonyoggal? Az élő rendszerekre az egyensúly nem jellemző, ezt szeretném elmondani. Az élő rendszerekre alapvetően egy lassú változás jellemző, de nem akarok ebbe akadékoskodni, de ez fontos. Ez egy nagyon fontos dolog egyébként a biológiában. A vizeknél is mi azt szoktuk egyensúlynak nevezni, a társadalom azt nevezi egyensúlynak, hogy az a nagyon lassú, kevésbé látható változás. És ez nagyon jó, én is így fogom használni ezt az egyensúlyt. Miért bomlik meg ez a lassú változás, ez az egyensúly? Nagyon sok olyan körülmény van, ami ezt meg tudja bontani. És ugye az egyik dolog az, hogy a megbomló egyensúlyra valahogy válaszoljunk. És azt kell mondjam, hogy nagyon nem egyszerű kérdés, és azért azt kell mondjam, hogy a szakmát kell, hogy képviseljem, és akkor beszéljünk erről. Az, hogy megakadályozunk olyan figyelmeztető jelek által előidézett későbbi jelenséget, ezt azért nagyon komolyan körbe kell járni szakmailag. Ha kotrásról beszélünk, akkor azt kell mondjam, hogy egy sekétó esetében, például a strandoknál, például kikötőknél, azok a karbantartó, fenntartó kotrások nem kérdés, hogy szükségesek, és azt gondolom, hogy én nem képviselem azt, hogy a Balaton mellől menjen el mindenki, és itt már pedig csak zöld növény és állatok. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos turisztikai desztináció, de nagyon fontos lenne ezt fenntarthatóvá tenni, és nagyon kritikus, hogy az élőlények közösségeire figyeljünk. A strandok esetében például azt tudom mondani, ez egy teljesen indokolt dolog. Én azt tudom mondani, hogy az üledékek kapcsán, és ezért fontos, amiben belekezdtem, hogy a lassú változás egy víztér esetében alapvetően azért a feltöltődés. Ez egyébként nem azt jelenti, hogy vége a Balatonnak fel fog töltődni és feliszapolódik, ez egy több száz, több ezer, esetleg jó esetben 10-100 ezer éves folyamat, de ez a jelenség megvan. Ezt mi próbáljuk egy kicsit akadályozni, és akkor próbáljuk ezt a feltöltődést például megakasztani, és azt mondani, hogy az üledéket kivinni a vízből, és ez jó néhány esetben indokolt. Ha úgy tesszük fel a kérdést, hogy a víz minőséget akarjuk javítani, és hogy a víz minőségre gyakorolt hatása milyen a kotrásnak, itt azért azt kell mondjam, hogy nagyon sok komoly kérdés van, és nem annyira egyértelmű azért ez az ügy. Azt kell mondjam, hogy a Balaton esetében, és említettem, hogy hány négyzetkilométerről beszélünk, ennek a teljes üledék kikotrása egyelőre technológiailag ez elképzelhetetlen, nem megoldott, és azt se tudjuk, hogy hova tegyük az üledéket. Sőt, az üledék definíciója, az ott található víznek a fontossága vagy nem fontossága és a szemcséi, ezek itt nagyon-nagyon komoly kérdések vannak. Azt gondolom, hogy a Balaton esetében például az üledék csapdáknak a kiürítése rendben van, és azt tudom mondani, hogy oké, ha azt várjuk tőle, hogy ezzel megoldottuk a Balaton rövid vagy hosszabb távú vízminőségi kérdéseit, problémáit, szakmailag nem oké, nem, ez nem így van. Tehát sajnos, ahogy mondtam, se betonnal, se kővel, se kotrógéppel csupán nem tudjuk megoldani a Balaton vízminőségét.
A nádosoknak mi a szerepe a Balaton életében és életben maradásában?
Hát nagyon szépen köszönöm ezt a kérdést is, pont, hogy most lett feltéve ezek után, amit mondtam. Az a helyzet, hogy lehet, hogy ez megdöbbentő, és bármilyen furcsa, lehet, hogy itt most felkapta a fejét a néhány a vízügyi ágazatban dolgozó szakember, hogy én itt esetleg itt a kotrásnak bizonyos kérdéseit megkérdőjelezem. Nagyon szükség lenne rájuk, és nagyon szükség van rájuk abban az esetben, hogy például is azt kell mondjam, hogy ebben az intézetünknek is nagyon fontos szerepe van. Tóth Viktor kiváló kollégám nagyon régóta küzd a nádasokért, és azt kell mondjam, hogy eljutottunk oda, hogy a vízügy, és most már kormányzati szinten, társadalmi szinten is foglalkoznak ezzel a kérdéssel. A nádasokra nem azért kell figyelni, mert egy biológus azt mondja, hogy a nád az szép, és tessék szépen szeretni a nádat, hanem bizony az a nád, az nem feltétlenül ezt a Phragmites communis nevezetű egyfajt jelenti, hanem az a nádas, az egy olyan közösség, ami a Balaton számára rettenetesen fontos. Kritikus. Azt szeretném mondani, hogy inkább mielőtt belemennék szakszavakba, hogy mennyi élőlény él ott, milyen sokféleség. Nem tudom, találkozottam már valaki, hogy egyes horgászok szeretnek a nádas mellé menni horgászni, nem véletlenül.
Hogy lehet, az tehát, összes
horgászok szeretnek? Nem is az összes, de az a helyzet, hogy nagyon sokan szeret. Nem véletlen az élőlényeknek a sokasága alapvetően a nádasokat szeretik. A madarak, mikroorganizmusok, ott olyan tevékenységek zajlanak, amelyet alapvetően utánozni nem tudunk, és rettenetesen fontos az egész víztér szempontjából. Éppen ezért a nádasok nem maga a nádszálnak a megvédése miatt fontos, hanem annak azért is, de alapvetően ennek a tevékenysége miatt fontos. És azt kell mondjam, hogy nagyon szörnyű helyzetbe hoztuk a nádasokat az elmúlt időszakban. A Balaton alapvetően a reformkor előtt hatalmas nádas rengetegekről szólt, alig tudtuk megközelíteni, és egy kicsit túltoltuk azt a dolgot, hogy tudjuk megközelíteni. Említettem, hogy a Balaton szeret hullámzani. Maga a hullámzás egyébként nem feltétlenül kedvez a nádasoknak a terjedéséhez, tehát ezt azért el kell mondjam. Pedig a nádas képes arra, hogy egészen mélyen, ha nem is nagyon mélyen, de be tudjon menni a víz nem csak a szűk partmenti part éli régiójába, de a nád arra is képes, hogy a part mentén tudjon esetleg terjedni. Mind a kettőt akadályozzuk. Hátulról, tehát tulajdonképpen a part oldaláról alapvetően körbebetonoztuk a Balatont utakkal, és elválasztottunk olyan hatalmas nádasokat, olyan berkes területeket, amelyekre nagyon szüksége lenne a Balatonnak. Teljesen el van választva már a Balatontól, és ráadásul a vízben található nádasok esetében alapvetően ezzel egy másik irányba, ha horizontálisnak vesszük az előzőt, akkor vertikális, a különböző beállókkal felszabdaltuk a nádat nagyon-nagyon sok helyen. Megsértve azt a rizóma hálózatot, egy ilyen meseszerű csodás kapcsolatrendszer van a nádasokban egyébként az élővilág között, szinte fantasztikus filmek irányába tudna ez elmenni, hogyha ezt az ember meg akarná magyarázni. Nagyon fontos tevékenysége van, nem csak az a fajta szűrő, hanem biológiai, biokémiai szűrő tevékenysége van, és partvédő funkciója is van. És alapvetően egyre több nádas teszünk össze. Már csak 11-12 négyzetkilométernyi nádas van egyébként a Balatonon, sokkal többre lenne szükség. Tudom, hogy sokan felkapják a fejüket, mert olyan hirdetések is megjelentek az elmúlt évben, hogy ahova csak építkeztünk, hogy a kilátás miatt a nád az szabadon írtható. Ez szörnyű dolog. A Balaton fenntarthatósága szempontjából sokkal nagyobb szerepet kéne kapnia, és azt kell mondjam, hogy azért foglalkozunk is vele, és kell is foglalkozni, hogy ezek a nádasok megmaradjanak, és tudják végezni azokat a funkciójukat, amely nagyon kritikus a Balaton szempontjából.
Ezen a helyzeten, és úgy általában a tó helyzetén, az az új kormányrendelet, amennyiben megvalósul, mindenki betartja, segíteni fog, amely arról szól, hogy tulajdonképpen radikálisan korlátozzák a tóparti építkezéseket, az az ígéret, hogy hosszan szabadítanak fel szabad partszakaszokat.
Igen, de azt hiszem, hogy a beszélgetés során azért utaltam arra, ne akarjunk úgy csinálni, hogy a Balaton ne lenne már rettenetesen beépítve. Az a helyzet, hogy a Balaton már nagyon-nagyon be van építve. Eddig is jó lett volna, hogyha meglévő szabályzatot és a szabályrendszert fenntartjuk, és azt kell mondjam, hogy eddig is valahogy erre büszkék vagyunk, hogy mindig megtaláljuk azokat a kiskapukat, meg átnevezéssel, más nevezéssel akkor meg tudunk oldani dolgokat. Igen, jó lehet. Tehát azt tudom mondani, hogy ha betartjuk, akkor ez egy fontos előre mutató dolog. Nem elégedetlen vagyok, de szeretném elmondani, nem lesz ez elég, ha azt gondoljuk, hogy innentől kezdve a Balatonnal rendben vagyunk.
Mi lenne elég, ami azért még racionális? Hiszen ön is mondta, hogy hát bár mondhatná biológusként szívesen, hogy az összes ember menjen el, és az összes épület tűnjön el a Balaton mellől, de hát ezt azért senki sem szeretné.
Senki sem szeretné, vannak azért ilyen hangok, az az igazság, és azt kell mondjam, hogy nagyon, nagyon kontraproduktívnak tartom, és nem is tartom hasznosnak ezt a dolgot. Jó, akkor mi lenne elég? Említettem már. Nagyon, nagyon fontos lenne, vannak még a Balaton környékén és a Balaton közvetlen közelében olyan természet közeli nádas területek, olyan élőlényközösségek, amelyek ugyan már csak mementói, vagy csak emlékeztetnek arra az időszakra, amikor hozzá voltak kötve a Balatonhoz. Én azt gondolom, hogy nem gyorsan és nem hirtelen döntések sokaságával, de megfontoltan és alapvetően a szakmára építve, én azt tudom mondani, hogy meg kellene fontolni ezen természetes területeknek a visszakapcsolását a Balatonhoz. Mondanám azt, és én azt is kevésnek tartom, hogy ott van az a pici nádas, akkor ezt őrizzük, egy picit még szaporodjon, igen, de alapvetően azt hiszem, hogy egyre több és több természetes partmenti közösségre szükség lenne. És én igenis elfogadom, hogy vannak strandok, Vannak kikötők, azt kell mondjam, hogy bizony nagyon fájó, de azt kell mondjam, hogy ez egy olyan emberi beavatkozás, amely például az invazív fajoknak és nagyon olyan sok olyan jelenségnek meleg ágya, ami a Balatonnak azért nem tesz jót, azt kell mondjam. Ott is például valamilyen határt kellene találni, még akkor is, és rögtön szeretném mondani, hogy a Balaton befürdeni nagyon-nagyon jó, a Balatonba horgászni eszméletlen jó élmény, ezt horgászként is mondom, a Balatonon vitorlázni, hajózni nagyon jó, de én azt gondolom, hogy egy sokkal komolyabb szabályrendszert mindenképpen megérdemelne a Balaton, ahol nem csak előírásokat és papírokat és törvényeket gyártunk, hanem egy olyan kultúrát teremtünk meg, ahol, és én ezt nagyon jól tudom, igenis a horgászok között rengetegen vannak, akik, mert sokan azt mondják, hogy ne a horgászokhoz hozzá se szóljunk, ne merészeljük azt mondani, hogy ennyi etetőanyagot már ne vigyenek be a vízbe, de én nagyon jól tudom, hogy nagyon a szívükön viselik például az adott vízteret, ahol szeretnek, vagy szeretnének még 5-10-20 évben is horgászni. Szükség lenne arra, hogy ezt egy kicsit komolyabban áttekintsük, hogy azokat a külső terhelő paramétereket, ha lehet, akkor visszaszorítsuk. Elég nagy baj az, hogy van még belülről is. Ez nagyon hosszú lenne ez a beszélgetés, külső és belső terhelés is egyébként részben az üledékből, külsőleg pedig már limitált mennyiségben, de van még olyan viszonyok, amelyeket még jó lenne szabályozni és visszaszorítani a Balaton esetében.
Azt nem tudom, hogy most pontosan mire gondol, de én írtam föl néhányat, mert számomra legalábbis megdöbbentő adatokhoz jutottam, hogy például nyaranta 2,5 tonna naptej, napkrém kerülhet bele a tóba. Amikor nagy fesztiválok voltak, vagy még vannak, akkor kimutatható mennyiségben kábítószer maradványok, vegyületek kerültek be a tóba, és lehet, hogy még sok mindent nem tudok, ami miattunk, emberek miatt kerül be a tóba. Ahogy említettem, naptej, kábítószer. Hát ha valami, ez a kettő biztos nem jó se a halaknak, se a növénynek, se semminek.
Igen, az a helyzet, hogy ez egy másik kérdés, de ez egy olyannyira jó kérdés, hogy én itt most itt megígérem, hogy hamarosan a Balaton Science-en lesz majd egy bejegyzés a naptejjel kapcsolatosan. Ezek a számok nagyon nagyok, és azt kell mondjam, hogy de közel állhatnak a valósághoz. Természetesen az azon múlik, hogy éppen milyen időjárási viszonyok vannak, mennyire süt a nap, és éppen mennyi látogató van a Balatonnál, és ezen látogatók hanyad része az, aki ki akar menni a strandra, és éppen bekeni magát, de bizony. Nagyon-nagyon komoly mennyiség kerül be a vízbe, a Balatonba. És itt ez egy másik kérdés. Nagyon fontos, hogy nem érdemes összekeverni, itt nem a alapvetően olyan szervetlen tápanyagokról beszélünk, amit beviszünk a vizekbe, hanem általában olyan mikroszennyezőkről, vagy olyan hatóanyagokról, amelyek abszolút szokatlanok az adott élővilág számára, nem megszokottak. És bizony, igen, például a naptejnek az összetevő is nagyon úgy néz ki, hogy a tápláléklánc különböző szintjére apró pici rákocskákra, például kagylókra, vagy akár növényfajokra bizony hatással lehetnek. Igen, szerintem egy nagyon, nagyon jó felvetés, és ez egy nagyon, nagyon komoly dolog. Ez is egy világjelenség, sokan nem tudnak róla, de hát fesztiválok környékén, akár a levegőben, az aeroszolban, akár pedig a környező vizekben, hát bizony nagyon sokféle érdekes gyógyszerszármazék és tudatmódosító és egyéb szerek jelennek meg, amelyek nem csak hogy mérhető mennyiségben jelennek meg a vízben, hanem hatással lehetnek az élővilágra. És azt kell mondjam, hogy itt most természetesen azt mondom, hogy hát ez egy borzasztó hatás, kutatni kell, és nagyon-nagyon fontos, hogy erre figyeljünk. Például az, hogy itt a naptejek esetében jó lenne, hogyha környezetbarátabb naptejet tudnánk használni, és azt kell mondjam, hogy az intézetünknek azért ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos olyan célkitűzése, hogy ilyen kutatásokkal is foglalkozunk, hogy ilyen jellegű, ha úgy tetszik, akár ajánlásaink vagy termékeink is legyenek, amelyek elősegítik a Balatont. Igen, azt gondolom, hogy ez fontos kérdés a jövőre nézve.
Mikroműanyagokat szoktak kimutatni a tó élőrendszereiben?
Igen, ez is évről évre ez egy felkapott kérdés. Azt kell mondjam, hogy mikroműanyagok, mint kiderült, ma már tudjuk, jó néhány műanyag gyártó cégnek és különböző háztartási cégnek a végét jelentette ez egyébként. Mint kiderült, mindenhol van már mikroműanyag, nem csak hogy a természet lágy ölén, hanem a szervezetünkben tulajdonképpen erekben, belső szerveinkben, mint ahogy kiderült, az emberi herében, illetve az agyban szinte mindenhol megtalálható. Egész pontosan a hatásait nem ismerjük, nem kell hozzá nagy képzelőerő, hogy valószínűleg nem segít és nem tesz jót alapvetően se az ember számára, se az élővilág számára, azért láthatunk szörnyű képeket és a különböző élőlények kapcsán akár mikroszkópikus, akár makroszkópikus nagyobb felvételeket. A Balaton esetében azt kell mondjam, hogy nem vagyunk ám azért olyan rosszak. Nincsen olyan kirívó mikroműanyag mennyiség, mint jó néhány esetben, és itt már említettem azt, hogy például, hogyha Tiszán, vagy akár a Dunán kevésbé, de azért a Tiszán még jobban irdatlan mennyiségű műanyag palack például szokott lefele sodródni, azért szerencsére a Balaton vízgyűjtője a mi kezünkben van. És én azért azt kell mondjam, hogy ebből a szempontból vannak ugyan kirívó területek, de ebből a szempontból már azért vigyázunk a vízre. Az egy másik dolog, hogy a mindennapi életünkben a műanyagnak a felhasználása szinte nem tudjuk elkerülni, és ennek következtében, dehogy nem, ha csak belegondolunk bójáktól kezdődve különböző hajóalkatrészeken keresztül, mikroműanyag kerül a vízbe, igen, ilyen jellegű kutatásaink is vannak az intézetben.
De azért optimistán zárjuk, és hogy végképp így történjen, akkor megemlítem, hogy az első magyar biológiai kutatóintézetet, az önök jogelődjét 1926-ban Bethlen István miniszterelnök támogatásával Klebesberg Kuno vallás és közoktatásügyi miniszter alapította meg Tihanyban. Jövőre tehát 100 évesek lesznek. Gratulálok, hogyan készülnek rá?
Jaj, köszönöm szépen, és az az igazság, hogy ennek az intézetnek egy olyan patinája, olyan története van, hogy egy külön adást érne meg, hiszen hihetetlen történetek és sztorik vannak. Tulajdonképpen egyébként bármilyen furcsa Trianonra vezethető vissza, akkor volt Klebesberg Kunónak részben, illetve az akkori miniszterelnöknek egy olyan ötlete, hogy egy kis abáziát fognak megteremteni a Tihanyi félszigeten, és ennek az egyik része volt ez a kutatóintézet. Ez az épület, amiben mi vagyunk, ez mindig is kutatóintézet volt, én azt gondolom, hogy mindig is kutatóintézet fog maradni. Mindig is volt egy ilyen célkitűzés, hogy a Balatont kutassuk, 100 éve kutatjuk a Balatont. Én azt gondolom, hogy nagyon értékes, nagyon fontos tapasztalatokkal, információkkal és adatsorokkal és kutatási irányvonalakkal rendelkezünk. Azt gondolom, hogy napra készek is vagyunk. És hát, hogy a 100 évet azt gondolom, hogy a legszebb úgy ünnepelni, hogy vagyunk, létezünk, és egyre izgalmasabb kutatási témákkal, remélhetőleg egyre előkelőbb és egyre jobb támogatásokkal és akár a kormányzat részéről megtisztelő felkérésekkel tudjuk folytatni. Mi mindig figyeltünk arra, hogy a társadalommal kapcsolatban legyünk. Én azt szeretném mondani, hogy a Balaton Science oldalunkat kövessék. Nagyon örülök, hogy évről évre egyre többen is nagyon pozitív visszajelzést kapunk a nyílt napjaink kapcsán, nagyon sokan látogatnak el hozzánk, de azt szeretném mondani, mind a jövőre aktuális 100 éves alapítási, és 2 év múlva a megnyitási 100 éves évfordulóra nagyon sok meglepetéssel és remélhetőleg nagyon sok jó, izgalmas, érdekes dologgal fogunk szolgálni a társadalom, illetve a tudomány számára. Ez természetesen részben fenntartói függő, de azt gondolom, hogy mi kutatók nagyon kellünk hozzá.
Az Arénát hallották, az Inforádióban Vasas Gábor professzor, a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy eljött.
Én köszönöm szépen, és köszönöm a meghívást.
Kedves hallgatóink, az Arénát meghallgathatják az Infostart oldalán, és megnézhetik a YouTube-on. Ha még nem tették meg, iratkozzanak fel a csatornánkra, nem fogják megbánni. A mai műsor elkészítésében Módos Márton, Szécsi Ágnes, Illis László, Szatmári Katalin és Rucz Barbara segített. Én Herceg Zsolt vagyok. Köszönöm, hogy figyeltek ránk.